10 óra 10 perc, idén 45 éves a tradicionális görög népzenét játszó Szirtosz együttes. A csapat hatalmas utat járt be 1980 óta számtalan helyen koncertektek. Mégis arra a legbüszkébbek, hogy már a kezdetektől fogva Görögországba is rendszeresen hívták őket, ahol óriási érdeklődés mellett játszottak. A visszatekintésben Lehudis Andreas, a Szirtosz egyik alapítója volt a többek között a Trend FM segítségére. Németh László riporter szállítása.
Hogy jut eszébe valakinek pont az a 80-as évek legelején, hogy egy görög népzenét játszó zenekart alapítson Magyarországon?
Az identitás tudat egy nagyon meghatározó és fontos kérdés ebben. A másik pedig annak idején, hogy a távolság nagyon felerősítette ezt az érzést. Én személy szerint korábban már voltam basszusgitáros egy blueszenekarba, aztán megfogalmaztam azt a dolgot, hogy annyira ez nem tud megszólítani. Gyerekkoromban annyira még azért nem nagyon kedveltem a görög zenét, de aztán későbbiekben pedig olyan 17-18 éves koromban pedig nagyon megérintett. Addig meg maga Görögország az olyan távolságra volt tőlünk, mint a hold innen, tehát ugye nem tudtuk megközelíteni. Ez a hidegháború éveibe történt. És amikor először ugye találkoztam élő görög muzsikusokkal, nagyon nagy hatással voltak rám, és elhatároztam, hogy ezt a muzsikát szeretném játszani. Természetesen ehhez egy zenekarra is szükség van, mert önmagában ez nem működik, és azért tulajdonképpen sikerült megalapítani a Szirtoszt.
Hogy vette a közönség, hogy most jön egy csapat, akik görög népzenét játszanak? Ugye ennek egészen egyedi ritmusa van. Nekem mindig valahogy az jut eszembe, hogy olyan nagyon jó hangulata van az egésznek. Talán így lehetne leírni, olyan végtelen pozitív.
Az emlékeim szerint mind a magyar, mind a görög közönség jól fogadta.
Tehát volt görög közönség nem, is?
Igen. Az itt élő görögök, és én igen, táncházból ismertem meg ezt a zenét. Ez volt a korszaka, ugye a 80-as évek, a 70-es évek vége.
Milyen egy ilyen táncház? Megjelenik a zenekar, elkezd játszani, jönnek, akik érdeklődnek, és akkor ott tanítják, vagy tanítjátok őket táncolni?
Visszamennék egy picit az időben megint. Maga a táncház az úgy alakult ki, hogy voltak görög nemzeti ünnepek, vagy évben kétszer-háromszor. Nagyon sok görög fiatal hozta az ismerőseit, barátait, barátnőit, stb. Így híre ment a városba, hogy fú, milyen jó az a görög buli. Gyakorlatilag ez este kezdődött, és reggelig tartott. Nagyon tetszett mindenkinek, tehát nagyon sokan tudták, megismerték a táncokat. Nagyon hamar meg lehet tanulni, hogyha valaki nyitott erre a dologra, nagyon hamar asszimlálódni tud, így aztán igény merült fel arra, hogy ne csak kétszer-háromszor legyen egy ilyen görög buli, hanem akkor heti, akár vagy két heti rendszerességgel tartsunk ilyesmit, és akkor már persze kellett tánctanár is mindez a dologhoz, és akik jönnek, azok általában a táncház előtt egy órát ugye kapnak egy oktatást, nevezzük így, egy picit bevezetést a görög ritmikába, illetve a tánc világba, és utána pedig táncház van. Közben persze, aki jobban tudja, az vezeti a többieket.
Én jártam többször Görögországban, Athénban, és azt vettem észre, hogy az ott élők azok nagyon szeretnek élni. Nyilván az élethez ahhoz hozzátartozik a gasztronómia. Ilyennel is lehet találkozni a táncházak alkalmával?
Ez inkább ilyen kultúrházakban, művelődési házakban szokott előfordulni. Ott elég nehezen realizálható az, hogy egy nevezük egy báránysütés, vagy faszén nem sült halak, rákok, meg egyebek megtörténjenek.
Ott megjelenjenek, igen.
Igen. Maga a gasztronómia, igen, egy nagyon alapvető kérdés, mert hogyha a görögországi nevezőki búcsúkat, vagy panihíriket, illetve bulikat nézzük, ott azért rendszeresen azért össze van kötve ez a két dolog. Tehát, hogy a eszemiszom és a tánc az tulajdonképpen egy nagyon szerves, együttműködő dolog.
Ez volt a 80-as évek, és aztán utána történt egy rendszerváltozás, kinyíltak a határok. Adott ez több lehetőséget a zenekarnak?
Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem kellett megvárnunk mondjuk a rendszerváltást, mert már előtte is hívtak minket Belgiumba, Hollandiába, Portugáliába, Olaszországba számtalanszor voltunk, és Görögországba utána, miután mi amnestiát kaptunk. De aztán természetesen ennek volt egy folyamatossága.
Juhász Katalin a Szirtosz együttes tagja.
Görögországban közel 11 éven át a nyári hónapokat ott töltöttük. Télen mindig megtartottuk a táncházat, és közben Hollandia, Belgium, a tehát a nyugat-európai országokban ilyen rövid, egy-két hetes turnékat folytattunk.
Görögországba ment Magyarországról egy görög zenét játszó zenekar?
Igen. Először feléptünk Lesbos szigetén, megismerkedtünk az itteni konzullal, és nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak. Felajánlotta, hogy szervez nekünk oda fellépést. És akkor el is mentünk, azt hiszem, talán kétszer olyan két hónapot töltöttünk el egy nyári időszakban. És persze bennünk is ugyanúgy az a kérdés felmerült, hogy tulajdonképpen mit keresünk mi most itt? Miért van itt ennyi közönség? A környező, nevezük így előadók, akik különböző klubokba, meg mulatokba játszottak, ők is jöttek, hogy nem értették, hogy mi ez a szimpátia a közösség részéről. Akkor volt egy nosztalgia hullám, mi pedig tradicionálisabb, hagyományosabb muzsikát játszottunk, a mai napig is tulajdonképpen. Picit úgy néztünk ki, mint a mit tudom, akkori beat zenekarok, mint a Beatles, vagy nem tudom miért. Kik is akkor nagyon szokatlan volt ez a megjelenés számukra. Egy picit persze törtük a görögöt, és azt lehetett érzékelni, volt egy szimpátia, amitől utána mindig hívogattak, és így Görögországba nagyon elfogadott volt ez a zenekar.
Hogyha le akarjátok írni a zenét, görög zene, mire hasonlít? Mert ugye egészen egyedi ritmusvilága van, hangzásvilága. Bacskai Zsuzsanna a Szirtosz együttes tagja.
Egész mediterrán térségből gyűjtötte a motivumokat tulajdonképpen. Vannak páros és páratlan ritmusok is, tehát ilyen 6-8-at, 7-8-at, 9-8-at, 11-8-at, tehát ez így az európai fülnek egy kicsit nem idegen, hanem érdekes szerintem, tehát úgy jobban felkelti az érdeklődését.
Meg kihívás de, eljátszani, nem?
De aztán belejön az ember, tehát utána már nem okoz nagy gondot, de szerintem öröm is játszani, tehát hogy egy egészen más, mint ha háromnegyedet vagy négynegyedet. Tehát általában azért itt egy-ketten klasszikus zenét tanultunk, és szerintem nekünk ez egy olyan felüdülés volt, nem? Amikor így belecsöppentünk ebbe a közegbe. Török, bolgár, szerb, olasz,
flamenco, spanyol,
tehát cigány, tehát mindenféle hatás van a görög zenében.
Például a Zsuzsi az előtte egy ragtime zenekarba játszott,
Ragtime.
Ugye Kimi Tud Díjas Ragtime zenekarba.
Te meg blues-t játszottál.
Én meg blues-t játszottam, így van. Például a Kata pedig ugye a rádió gyerekkórusban volt énekes, és aztán hegedűn is játszott, úgyhogy volt némi zenei előképzés. Kicsit érdekesebb volt számukra.
Hozzá tudtatok férni az eredeti hangszerekhez? Tehát amikor elindultatok, akkor ez...
Nagyon nehéz volt. Volt egy ilyen központi kulturális helység, és akkor ott valaki elvihette a buzukit, valaki meg nem vihette. Voltak egyenlők, meg egyenlőbbek, ismerjük. Nekem például az első buzukim, amikor először jártam Görögországba, az volt a kívánságom, mert a rokonok felajánlottak, hogy akkor mi szemszájnak ingere.
Mit szeretnék,
és akkor van, aki, mit tudom, ilyen szejkórát szeretett volna, én meg akkor egy buzukit kértem. Természetesen egy nagyon alap, de azért még játszható hangszert, és utána, amikor Lesboszon voltunk, és ugye gyűjtöttünk egy néhány drachmát, akkor az első ilyen fizetésből, tulajdonképpen majdnem az egész szezon ráment, hogy akkor egy mesterhangszert tudtam venni, ott a szomszédos mulatóba játszott valaki, egy baromi jó hangszere volt, és akkor mondta, hogy az nem eladó. Aztán rá egy hónapra fölhívott, hogy akkor mégiscsak ő talált egy még jobbat, és akkor mondom, hurrá, mennyi az ára, hát elég torokszorító volt, de hát végül is, amikor meg hazajöttem nagy büszkén vele, akkor az összes ugye, ismerős muzsikus mondta, hogy ilyen hangszer még nem volt Budapesten előtte. Közben persze gyarapodott a hangszerpark, a Kata például megtanult baglamázni, ez a baglama a buzukinek egy ilyen nagyon pici kis változata. Amikor kialakult a görög blues, a rebetiko, akkor ez egy nagyon tiltott műfaj volt, és akkor a raziák is voltak annak idején, mert ugye összekötötték tulajdonképpen, hogy az alvilág az underground zenének számított, és akkor el tudták dugni a zakójuk alá, azért lett ilyen pici.
Mi a helyzet most? Van igény erre a típusú zenére?
A mi tapasztalatunk szerint van. Ennyi sok év után még mindig a vasárnapokon 100 fő fölötti ember jelenik meg az előadásainkon, ami csodálatos érzés.
Milyen a korosztályos megoszlás? Fiatalok, idősek, mindenféle korosztály?
Vegyes.
Mindenki érdeklődik? És vannak olyanok is, hogy mondjuk, mint egy Omega koncerten, hogy szülő, nagyszülő, gyerek, vagy
ilyesmi.
Abszolút.
Is van. Mindenféle.
Aki esetleg keresne benneteket, mert szeretne menni táncházban, vagy érdeklődne hogyan tud benneteket megtalálni?
A Facebookon, interneten az OKK-nak is van egy honlapja, tulajdonképpen ott benne van a műsor, hogy mikor játszunk a művelődési házban.
Ez melyik művelődési ház?
Ez az Óbudai közösségi művelődési ház, ez a San Marco utcában van.
Ez egy állandó helyszín.
Igen, igen, itt minden második vasárnap.
És egyébként szerdánként pedig időnként előfordul, hogy tartunk egy ilyen kulturális utazást a Görög sarokban, a Taverna Dionysosban. Az egy ilyen nagyon klasszikus klub hangulat, körülbelül 50 fős, és ott nevezük így majdnem, hogy egy ilyen színház, egy produkció történik. Ott lehet persze eszegetni, és nagyon közvetlen a hangulat.
A Szító zenekar tagjait Németh László kérdezte az elmúlt percekben. Zenével megyünk tovább, majd 10:30-kor rövid hírekkel zárul a reggeli monitor.